Köszöntöm hallgatóinkat, Exterde Tibor vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Szatmári Katalin. A közel-keleti konfliktus és az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeiről élő híradásainkban hallanak. Most arról lesz szó, hogy Orbán Viktor szerint Amerika nélkül az orosz-ukrán háború nem lenne. A miniszterelnök a Kossuth Rádióban azt is elmondta, miről tárgyalt Ferenc pápával. Szabó Gergő összeállítása.
Az orosz-ukrán háború után Európára komoly feladat hárul, újra kell rendezni a sorait, hogy biztosítani tudja saját biztonságát, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió reggeli műsorában.
Amerika részvétele nélkül nem tudna Ukrajna ellenállást kifejteni. Tehát az amerikaiak jelenléte az európai biztonságban a második világháború óta egy kikerülhetetlen tény. Nélkülözhetetlenül fontos szerepet játszanak az európai biztonsági rendszerben. Tehát ha ők összepakolnának és hazamennének, és itt hagynák Európát, abban a pillanatban itt egy biztonsági vákum jön el létre. De amikor majd ennek a háborúnak így vagy úgy vége lesz, akkor nem egyszerűen csak egy tűzszünetet kell kötni, bár azzal kell majd kezdeni, hanem rendezni kell Európa biztonságának helyzetét. Oroszország is megváltozott, ebben a háborúban nagyon megerősödött, Ukrajna is megváltozott, nagyon meggyengült. Kiderült, hogy Európa katonai értelemben rendkívül gyenge. Még annyi eszközünk és lőszerünk sincs, ami egyébként egy oroszokkal megvivandó konfliktus esetén szükséges lenne. Pénzünk sincs a háborúzáshoz, tehát az európai gyengeség minden jele megjelent.
A kormányfő úgy látja, a háborús konfliktusnak nem használ, hogy jelenleg szerinte két elnöke van az Egyesült Államoknak.
Két amerikai elnök van, az egyik az háborúpárti, a másik pedig békepárti. Ez zűrzavart okoz. Tehát mindenki tudja, hogy jön Trump elnök úr, és kísérleteket fog tenni a béke megteremtésére. És itt van a hivatalban lévő, most már beszéljünk egyenesen, tehát még csak a Soros félék, Soros György féle nemzetközi erőcsoportok által támogatott hivatalban lévő amerikai elnök, aki megfokozni akarja a háborúnak a mértékét, és növelni akarja a támogatásokat.
Orbán Viktor beszélt a Ferenc pápával történt találkozásáról is.
A háború árnyékában ülünk, élünk. Úgy látom, hogy vatikáni diplomáciának, most ideértve a Szentatyát is, a világról való gondolkodásnak a középpontjában a háború és a béke kérdése áll, tehát a legjobb helyre mentem megerősítésért.
A miniszterelnök hozzátette, Magyarország továbbra is számíthat a Vatikánra, mert ezer éve kiváló az együttműködés a két állam között.
Fontos és stabil alapot ad az új magyar-amerikai kapcsolatrendszernek, hogy a republikánusok és a magyar konzervatívok, patrióták a világ legfontosabb dolgairól hasonlóan gondolkodnak, mondta az M1 televíziónak adott interjúban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Domanics András összefoglalója.
Soha ilyen közelinek nem tűnt az ukrajnai háború lezárásának lehetősége, de soha ilyen eszkalációs kockázattal nem néztünk szembe, mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután Washingtonban tárgyalt Mike Waltz-al, Donald Trump jövőbeni nemzetbiztonsági tanácsadójával.
Innen is jól látszik az az eszkalációs kockázat, amely sajnos valóban jelen van most az ukrajnai háborúban, és mi nagyon szorítunk azért, hogy Donald Trumpnak az a célja, hogy ezt a háborút gyorsan lezárja, valósággá váljon. Hogyha nem sikerül gyorsan lezárni a háborút, akkor az eszkalációs veszély az napról napra növekedni fog. Ezért is tartom fontosnak, hogy a kommunikációs csatornákat, a diplomáciai csatornákat most a lehető leghatározottabban nyitva kell tartani.
Mike Waltz republikánus képviselőként a béke érdekében beszél, jegyezte meg a külgazdasági és külügyminiszter.
A NATO külügyminiszteri tanácsüléséről jöttem ide, a jelenlegi amerikai külügyminiszter teljesen másként beszélt nyilvánvalóan az ukrajnai háború kérdéséről. Egyetértettünk viszont abban, hogy a NATO-ban mindenkinek teljesítenie kell a kötelezettségeit. 10 esztendővel ezelőtt kötelezték el magukat a NATO szövetségesek amellett, hogy a 2%-os védelmi költségvetési arányt megvalósítják. Ez mind a mai napig a NATO tagországok negyedének nem sikerült.
Szijjártó Péter hozzátette, 8 olyan tagország van a NATO-ban, amely nem érte el 10 év alatt sem azt, hogy védelmi kiadásai elérjék a GDP-ek 2%-át.
Ráadásul Magyarország itt büszke lehet, ezt el is mondtam Mike Waltznak, hogy ugye a 2% mellett van egy másik követelmény is, a 20%-os követelmény, vagyis a védelmi kiadások 20%-át modernizációra, új beszerzésekre kell költeni. Magyarország itt a második helyen áll a NATO-ban, ugyanis a védelmi költségvetésünk 48%-át új beszerzésekre, illetve modernizációra folytatjuk. Ezzel is hozzájárulunk a NATO erejéhez és a védelmi szövetség erejéhez.
A miniszter elmondta, fontos és stabil alapokat ad a jövőben új alapokra kerülő magyar-amerikai kapcsolatrendszernek, hogy a republikánusok és a magyar konzervatívok, patrióták a világ legfontosabb dolgairól hasonlóan gondolkodnak. Példaként említette a migrációval szembeni fellépést, a nemzeti szuverenitás megvédését, a család fontosságát és a béke nyelvét. Szijjártó Péter megjegyezte, reméli, hogy január 20-áig Ukrajnában nem történik olyan esemény, ami a béketeremtést sokkal nehezebbé tenné. Domonics András, Inforádió, 88,1.
Az év végéig nem várható, hogy az ukránok és az oroszok békét kötnek, a felek távol állnak a kompromisszumtól. Az oroszok részéről fontos elvárás, hogy Ukrajna ne közeledjen és lépjen be a NATO-ba, mondta Seremet Sándor, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, az Eurázsia Központ szakértője, Ignát Márk interjúja.
Kijev elképzeléseiben van némi logika, hiszen ők úgy gondolják, hogy csak az lehet egy tényleges garancia arra, hogy egy tűzszünet után mondjuk Oroszország ne próbálkozzon nagyobb mértékben ismételten megpróbálkozni azzal, hogy érdekeit érvényesítse, csak abban az esetben valósítható meg, hogyha Ukrajna NATO tagságot kap, hiszen Oroszország nem kockáztatna meg egy nyílt konfrontációt a NATO-val. Másik kérdés az, hogy a NATO-ban ezzel kapcsolatban nincs egység. Mi több, a levegőben keringő békítési javaslatok vagy elképzelések között sem legnépszerűbb az elképzelés, hogy Ukrajna NATO tagságot kapjon. Erről beszélnek, ezt kérik is Kijevben, ugyanakkor ez egyelőre még nincs napirenden, kilátások kétesek.
Bocsánat, ha jól emlékszem, van vagy volt olyan elképzelés, hogy a háború emiatt tört ki, mert hogy Ukrajna nagyon Európai Uniós és NATO tagságot szorgalmazott.
Ez így igaz.
Mitől lehetne ez egy megállapodás alapja?
Ez a másik oldala az ügynek, hogy az egy dolog, hogy erről Kijevben beszélnek, vagy esetleg a NATO egyes tagországai támogatják ezt, de ugye ehhez Oroszországot is meg kellene kérdezni, hogy egy ilyen keretbe foglalt béke javaslat vagy tárgyalási rendszer mellett ők bele tudnának menni ezekbe a folyamatokba. Hiszen hogyha tényleg megnézzük a kommunikációját, akár Lavrov külügyminiszternek, aki most nemrég adott interjút Tucker Carlsonnak, Ukrajnának a NATO tagsága, Oroszország számára nagyon erős vörös vonal, és ők nem valószínű, hogy belemennének. Még akkor sem, hogyha Ukrajnának nem lenne NATO tagsága, de mondjuk NATO biztonsági garanciákat kapna, vagy esetleg külföldi katonák állomásoznának az ország.
Nincs erről valamiféle információ, hogy az oroszok mit szólnak ehhez?
Az oroszok kategorikusan kijelentették, hogy Ukrajna NATO tagsága számukra nem elfogadható, és ehhez tartják is magukat. Nyilván előfordulhat az, hogy ez is csak egy nagyon erős tárgyalási pozíció, és hogyha a tárgyalások tényleg megvalósulnak, és nem feltétlenül Moszkva és Kijev, hanem mondjuk Moszkva és Washington között, akkor valamilyen formában meg tudnak állapodni, de én személyes véleményem szerint Ukrajna NATO tagság Oroszország számára egy olyan terület, amely akár a rendezés kizáró oka is lehetne.
Mi lehet az a minimum, ha ez nem vagy nem valószínű, ami mondjuk az ukrán fél, illetve az orosz fél számára is elfogadható lenne?
Erről egyre nehéz beszélni, ugyanis ha megnézzük a harctéri helyzetet, akkor Oroszország számára kicsit kedvezőben alakulnak a dolgok, hiszen a katonái előre haladnak. Így arra tudunk következtetni, hogy Oroszország erősíteni a pozíciót és azt követelni, hogy a minimum a jelenlegi frontvonal mentén legyenek befagyasztva a területek, vegyék le róla a szankciókat, ha nem is az összeset, akkor legalább valamelyik részét. Ukrajna pedig maradjon semleges ország, esetleg Oroszország is vállalna valamilyen garanciákat azzal kapcsolatban, hogy Ukrajna felé nem indul el. Ukrajnának a pozíciói kicsit gyengébbek és nagyobb mértékben függ nyugati partnereitől, ezért rá valószínűleg könnyebb lenne nyomást gyakorolni a mögötte lévő partnereknek abban az esetben, hogyha rendezni szeretnék a háborút.
Ön per pillanat mennyi esélyt lát arra, hogy leüljenek egyáltalán beszélni egymással?
Kristálygömb nincs előttem, hogy erről pontosabb adatokat mondjak. Meg kell várnunk azt, hogy az új elnök hivatalba lépjen, és akkor utána pedig már mérlegelhetőek lesznek az esélyek, amelyek ehhez vezetnének. Én úgy gondolom, hogy folyó év végéig erre kevés esély van.
Milyen lehetőségei lesznek Donald Trumpnak egyáltalán?
Az eddigiek szerint, hogyha megnézzük az elképzeléseket, amelyeket elé tártak, úgy tűnik, hogy a legkézenfekvőbb eszköz, amit be tudnak vetni az Ukrajnának a motiválása mondjuk úgy arra, hogy bizonyos feltételeket fogadjon el, vagy bizonyos feltételekről mondjon le, amelyek ezekhez a tárgyalásokhoz vezetnek. Másrészt pedig Oroszország felé olyan gesztusokat kell tenni, amelyek mellett Oroszország arcvesztés nélkül, ugye a Kremlnek is nagyon fontos az, hogy a korábbi álláspontja és az elvei azok sértetlenek maradjanak, hiszen nekik se kell adni azt, hogy miért kezdték a háborút és mit értek el vele. Tehát, hogyha megfelelő gesztusokkal lesznek megtéve Oroszország számára, amelyek mellett arcvesztés nélkül le tud ülni a tárgyalóasztalhoz, Ukrajna pedig kellő mértékben, mondjuk úgy korlátozva az lehetőségében, hogy a tárgyalásoktól elzárkózzon, úgy előfordulhat, hogy a következő év folyamán a feleket asztalhoz lehetne kényszeríteni.
Seremet Sándort, a Magyar Külügyi Intézet vezetőkutatóját, az Eurázsia Központ szakértőjét hallották.
Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazinja.
A szlovák külügyminiszter szerint szükséges fenntartani a kommunikációt Oroszországgal. Juraj Blanár ezt a NATO tagállamok külügyminisztereinek hétközepén lezajlott brüsszeli találkozója után mondta, majd csütörtökön személyesen találkozott Máltán Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel az EBSZ miniszteri találkozóján. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
Az orosz diplomácia vezetője a háború kitörése óta először járt uniós országban. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet Máltán megrendezett miniszteri egyeztetésén találkozott Juraj Blanár szlovák külügyminiszterrel. Ez volt kettejük harmadik találkozása Juraj Blanár bő egy évvel ezelőtti kinevezése óta. A találkozón elhangzottakról kevés információ került napvilágra, de szlovák sajtóhírek szerint az olaj és gáz tranzitról folytattak megbeszélést. Denisa Szaková szlovák gazdasági miniszter is ezért utazott el szerdán Szentpétervárra, ahol a Gazprom képviselőivel tárgyalt a Szlovákiába irányuló gáztranzitról. A szlovák külügyminisztérium a máltai találkozó után közleményt adott ki, amelyben Juraj Blanár megerősítette Szlovákia változatlan álláspontját az ukrajnai katonai konfliktussal kapcsolatban, kiemelve a nemzetközi jog megsértését. Arra kérte az orosz felet, hogy kezdjenek béketárgyalásokat, haladéktalanul állítsák le a gyilkolást, és hangsúlyozta, hogy diplomáciai megoldást kell keresni az ENSZ alapelvei szerint. Juraj Blanár mielőtt csütörtökön Máltára utazott volna, részt vett a NATO külügyminisztereinek kétnapos brüsszeli találkozóján is, ahol szóba kerültek a Donald Trump vezette új amerikai kormányzattal kapcsolatos elvárások és aggodalmak is. A szlovák külügyminiszter Brüsszelben megismételte, hogy a pozsonyi kormány nem küld halált okozó fegyvereket keleti szomszédjának, ugyanakkor továbbra is folytatja Ukrajna humanitárius támogatását.
Aleže pomáháme humanitárne. Humanitárne a nesmrtiacimi systémami.
A következő humanitárius csomag elektromos generátorokat is tartalmaz, amely a gyakori áramkimaradások esetén segíthet a civil lakosságnak. A szlovák diplomácia vezetője felszólította a katonai szövetséget, hogy tartsa be kötelezettségeit és folytassa a légvédelmi rendszerek rotációs biztosítását a NATO keleti szárnyának országai, köztük Szlovákia számára.
Mi potrebujeme sami ochraniť kritickú infrastruktúru.
Nekünk is meg kell védenünk a kritikus infrastruktúránkat, vázolta a helyzetet Juraj Blanár, aki arra is emlékeztetett, hogy Oroszország a konfliktus befejezése után Szlovákia közeli szomszédja marad, ezért a jövőt figyelembe véve kell kialakítani Moszkvával a párbeszédet és megőrizni a kommunikációs csatornákat. A szlovák diplomácia vezetője emlékeztetett, hogy az utolsó tárgyalások a NATO és Oroszország között 2022 elején voltak, azóta nem történt kapcsolatfelvétel, bár a katonai szövetség washingtoni csúcstalálkozója ezen a nyáron utalt arra, hogy felül kell vizsgálni a Moszkvával való együttműködési stratégiát. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Kegyelmet adott fiának Joe Biden még hivatalban lévő amerikai elnök. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársa szerint szokatlan lépés volt, de a joga megvolt hozzá. Csizmazia Gábor az Inforádió Aréna című műsorában beszélt erről. Elnöki kegyelemben részesítette Joe Biden amerikai elnök, aki még hivatalban van, a fiát Hunter Bident, akit két büntetőügyben talált bűnösnek az amerikai bíróság. Ez egy létező bevett gyakorlat az Egyesült Államokban, hogy az elnök családtagot részesít kegyelemben, vagy szokatlan inkább?
Inkább szokatlan, tehát a joga megvan hozzá. A hivatalos bejelentésbe is úgy alakította az elnök, vagy úgy forgatta a szavakat, hogy ez úgy tűnjön, hogy tulajdonképpen egy magánszemélyt, egy amerikai magánszemélyt részesít kegyelemben, aki történetesen az ő fia. Tehát úgy szólt az érvelés, hogy tulajdonképpen is ezzel lehet vitatkozni, hogy az amerikai igazságszolgáltatás túlságosan keményen lépett fel ezzel a magánszemélyel szemben, aki történetesen az ő fia, tulajdonképpen politikai nyomás alatt volt ő és a családja általában. Tehát alapvetően ez szokatlan, rövid válasz szokatlan, de jogi értelemben ugyanúgy a szokványos keretek között van.
De fékek és egyensúlyok rendszerének, a hatalom megosztás elvének hangsúlyozóitak, akik hát a demokraták, nem fogja rombolni egy ilyen döntés?
Dehogy nem, persze, tehát erre sokan számítottak abból a szempontból, hogy ez gyakorlatilag már tavaly felmerült, sőt, ha megnézzük az idővonalat, és Hunter Bidennek az ügye már az előző, tehát a 2020-as választásoknak a hevében, 2020 októberében ugye felszínre került, sőt, tulajdonképpen különböző vádak, illetve gyanúsítások szintjén még korábban is, de 2020 októberében kapott nagyobb lendületet az ügy. Ezt végül akkor sikerült eltussolni, ezt kimondhatjuk, kijelenthetjük utólag, hogy eltussolás volt, ugye akkor volt ez az ominózus pillanat a kampányban, 20 októberében, amikor különböző online média platformok lényegében letiltották a Hunter Biden-nel kapcsolatos híreknek a továbbítását, ugyanis különböző szövetségi hatóságok, többek között az FBI azt jelezte, hogy ezek a hírek, ezek álhírek, és hogy orosz dezinformációs kampánynak a részei. Azóta már tudjuk, hogy ez nem így van, de akkor ezt nem lehetett egyértelműen megerősíteni, és az ügy tavaly, a 2023 koranyarány tavaszán került elő, amikor végül is különböző ügyekben, itt több különböző ügyről beszélünk, különböző ügyekben első fokon születhetett volna ítélet a Hunter Biden ügyében, akkor az igazságügy minisztériumnak a megbízott ügyésze egy olyan vádalkut akart kötni ugye Hunter Bidennel, amelynek a lényege dióhéjban az volt, hogy a különböző bűncselekmények közül lényegében a fegyvertartási szabályoknak a megsértés hivatkozva kötetett egy vádalkú, aminek az a lényege, hogy különböző megfigyelésekre, illetve hát elvonó éve egyéb programokban vesz majd részt. És egyébként ennek a csomagnak a része volt az is, hogy történetesen más ügyekben akkor viszont nem folytatódik az eljárás. És ez itt a lényeg, mert a más ügyek érdekelték igazából a republikánusokat, egész konkrétan az, hogy a adócsalás ügyében, ugye abban is született egy ítélet egyébként Hunter Biden ellen, de hogy konkrétan a külföldi eredetű jövedelmei, azok konkrétan honnan jöttek és milyen jogalapon. Gyakorlatilag a republikánusok azt gyanítják, és ezt egyértelműen nem lehetett még kijelenteni, hogy többek között ugye Ukrajnában a Burisma cég, illetve más külföldi cégektől kapott jövedelmet Hunter Biden, valószínűleg azért, mert ugye ő volt az akkor még hivatalban lévő Joe Biden alelnöknek a fia. Azért lehetett ez problémát a demokratáknak, mert ugye már republikánusok azt hangoztatják, hogy itt igazából nem is Hunter Biden kapott kegyelmet, hanem Joe Biden az említett ugye republikánus gyanúsítások akarta megmenteni magát. Ha tovább próbálja kezdni boncogatni a Hunter Biden ügyet FARA és egyéb vonalon, labdáról kerül az ő érintettsége.
Csizmazia Gábort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársát hallották. Donald Trump megválasztott amerikai elnök súlyos következményeket helyezett kilátásba, ha a Hamas nem engedi szabadon a túszokat hivatalba lépéseig, január 20-áig. Kisberedek József biztonságpolitikai szakértő címzetes egyetemi tanár szerint elképzelhető, hogy az elnök komolyabb erőket vethet be, ezért mindkét félnek, a Hamásznak és Izraelnek is kompromisszumra kell törekednie. Szabó Gergő interjúja.
Először is nem szabad elfelejteni azt, hogy Donald Trump is, és az összes amerikai elnök, bármilyen irányzatot is képvisel, támogatja Izraelt. Tehát nyilván Trump második időszakában is ezzel kell számolnunk. Ez az egyik. A másik dolog az, hogy Izrael ezt az egész kérdést nem tudta megoldani. Óriási nyomás helyezedik Netanyahura azért, hogy engedjék ki a túszokat. Harmadrészt meg kell említsem azt, hogy a túszok között vannak kettős állampolgárok, tehát amerikai is és izraeli is. Na most nyilvánvaló, hogy a saját állampolgároknak a kiszabadítása egy elnöknek kutyakötelessége. Tehát ez érthető, hogy ilyen kijelentést tesz. Hogy most ez mit fog jelenteni gyakorlatban? Én úgy gondolom, hogy tekintet arra, hogy eddig az izraeliek ezt nem tudták megoldani, keményebb eszközöket fog alkalmazni, mint ahogy ő ezt kilátásba is helyezte. Nem tartom kizártnak azt, hogy katonai erőt fog alkalmazni, különleges erőket fognak oda küldeni, segít illetve az izraelieket közösen fognak tevékenykedni, és amennyiben nem történik meg a szabadon bocsátása, de hangsúlyozni szeretném, hogy az összes csúsznak, akkor ettől kezdve ezeket az erőket be fogják vetni. Nagyon fontos kérdés az, hogy ezt az egész gázai kérdést rendezik, hiszen ez összefügg a többivel is. Amennyiben a gázai kérdés rendeződik, és itt azért a béke folyamatnak egy részét jelenti itt a Trump politikájában ez az egész tevékenység, az azt jelenti, hogy megszűnik az az indok, amit a hutik hangsúlyoznak, hogy addig, míg a gázai övezet helyzetét nem rendezik, addig folyamatos támadásokkal kell számolni. Ugyanez van Libanon esetében, bár most ugye deklaráltan azt jelentették ki, hogy ők nem kötik össze a kettőt, ez szerintem nem felel meg a valóságnak. Nyilván a kettőnek egymáshoz köze van, és nem biztos, hogy ezt mondjuk a Hezbollah dönti el, hanem inkább Iránba próbálják ezeket eldönteni. De én úgy látom, hogy itt a kemény nyomás hatására elképzelhető az, hogy kiengedik a túszokat. Viszont lesz egy követelő is a másik részről, hogyha ő kiengedik az összes túsz, akkor ebben az esetben az izraeli hadsereg vonuljon ki a gázai övezetből. Hát ez mondjuk nem egy kétnapos munkának az eredménye lesz, de én úgy látom, hogy ez mindenképpen egy elgondolása a Trump új adminisztrációnak annak érdekében, hogy a válságúszokat felszámolja. Nem egy könnyű feladat, meglátjuk, mi lesz ennek a vége.
Mekkora esélyt lát arra, hogy a Hamas elengedi az amerikai túszokat, illetve arra, amit említett is, hogy Izrael is tesz engedményeket.
Valamit valamiért. Tehát a Közel-Keleten az a divat, hogy én adok valamit, akkor azért kapni akarok valamit. Ha ez nem működik, akkor nem hajtom végre. Tehát ez világosan jelzi azt, hogyha Hamas elengedi ezeket a túszokat, ami szerintem már nekik nagyon terhes, mindenképpen ezen a területen valami megoldást kell találni, és ebbe Izraelnek is részt kell venni. Tehát úgy vélem, hogy itt az izraelieknek is valami ajánlatot kell tenni. A legnagyobb problémának itt azt látom, hogy hogyan tudják megoldani a Philadelphia folyosónak a helyzetét, mert Izrael ragaszkodik ahhoz, hogy legyen egy izraeli jelenlét. Szerintem meg lehet ebbe egyezni, tehát itt nem harcos erők lesznek, tehát olyanok, akik figyelik ezt az egész határátkelő helyet. Izraeleknek is valamilyen kompromisszumot kell tenni. Ha a kompromisszum létrejön, akkor Hamas bele fog menni abba, hogy ki engedje a túszokat. Persze nyilván alkul ezt. Meg fogják határozni azt, hogy hány palesztin fogoly szabadon bocsátását kérik. Tehát nem egy olyan sima egyszerű dolog ez, hogy most egyik ezt teszi, másik azt teszi, hanem itt meg kell állapodni. Ez le kell ülni, át kell beszélni, és meg kell egyezni. Mindez csak kompromisszumok árán, tárgyalás útján valósítható meg. Ha ez sikerül, akkor Trump elérte a célját, meg a Netanyahu is.
Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértőt, címzetes egyetemi tanárt hallották. Elítélték azt a kenyai férfit, aki az Egyesült Államokban készült terrortámadásra. Az Al-Shabaab terrorszervezethez tartozott, amely az Al-Qaida 2001. szeptember 11-i terrortámadását akarta megismételni. Kalapos Mihály, Demkó Attila biztonságpolitikai szakértőt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet Stratégiai Jövők programvezetőjét kérdezte.
Ez egy komoly ügy, a ítéletet hozták meg, tehát ez már egy régi ügy. 2020-ban tartóztattak le egy kenyai férfit, aki a Fülöp-szigeteken tanult pilótának. 2 éven át, és a terve az volt, hogy a 9-11-hez, tehát a 2001. szeptember 11-hez hasonlóan egy repülőgépet egy felhőkarcolóba vezessen. 4 évig tervezte a merényletet, 2 évig tanult pilótának, aztán a Fülöp-szigeteken még 2019-ben elfogták, 2020-ban az Egyesült Államokba vitték, és 4 év után lett vége az eljárásnak. Ez az Al-Shabaab terrorszervezet, amelyhez ez a kenyai férfi tartozott, és ez ugye Szomáliából operál, és ők próbálták meg lekopírozni, megismételni az Al-Qaida 2001-es támadását.
Az amerikai biztonsági szervek ma már felkészültebbek bármilyen terrortámadás kivédésére? Ez elmondható?
Mindenképpen elmondható, hogy nagyon sok kísérlet van, és ezeket általában meghiúsítják. Nem mindig. Csak ebben a pár hónapban, hogyha megnézzük a 2024 őszét, volt 2 merénylet kísérlet. Az egyik ugye az október 7-ére lett volna időzítve New Yorkban, hogy ott zsidókat öljön egy szélsőséges iszlamista. Ő az iszlám államnak vállalt hűséget. Volt egy másik kísérlet Texasban is. Sajnos akkor hall igazából az ember ezekről a merényletekről, amikor nem sikerül az elhárítás. De nagyon-nagyon sok olyan eset van, amikor még az elkövetés előtt elfogják az elkövetőt. Itt az volt a szerencse az Al-Shabaab merénylet ügyében, hogy a Fülöp-szigeteken felfigyeltek erre a férfira, illetve hát a komputeréről olyan kereséseket indított el, amely elindította a vészjelzőket az Egyesült Államokban is.
Magyarán fontos az együttműködés gyakorlatilag a világ összes országa között.
Persze, tehát ez egy olyan terület, ahol egyébként még oroszok és amerikaiak közt is van együttműködés. Azt kell látni, hogy ez egy közös érdek, hogy az iszlám állam, az Al-Shabab, az Al-Qaida ne tudjon olyan merényleteket elkövetni, amelyet egyébként terve vannak, folyamatosan folyik a tervezés, és folyamatosan folyik a harc, és ebben az egyetlen ügyben a nagyhatalmak együttműködnek egymással. Enélkül egyébként nagyon-nagyon nehéz lenne, hiszen nem az Egyesült Államokban tervezik nagyon sokszor ezeket a merényleteket, hanem ahogy ez az eset is mutatta, Fülöp-szigeteken. Nem egy amerikai repülőiskolába járt az ember, hanem egy Fülöp-szigetekibe. Tehát, hogyha nincs ez meg, a globális együttműködés nincs meg ezen a területen, akkor bizony sokkal több az esély a terroristáknak, és még egy nagyon fontos dolog, ez az a terep, ahol még a tálibokkal is együtt lehet működni. Nem hogy az oroszokkal, még a tálibok és az amerikaiak közt is van együttműködés, hiszen közös az ellenség. Közös az ellenség, az iszlám állam.
Továbbra is egyébként az Egyesült Államok, illetve Nyugat-Európa a fő célpont?
Nem, Oroszország is célpont. Ugye hát a Krokusz színház elleni támadás Moszkva 140 embert tölt meg, az iszlám államhoz köthetőek voltak a merénylők. Nagyon sok merénylet van Afrikában, Nigériában, jött a Boko Haram. Tehát igazából ez megint egy ilyen nyugati buborék, hogy azt hiszük, hogy a nyugat van igazán támadás alatt. Nem, a legtöbb halott Afrikában van. Szomáliában, hát ugye Szomáliában talán 2017-ben volt Mogadisúban egy merénylet, ami ma majdnem 600-an meghaltak. Ki tud erről Nyugat-Európában? Ki beszél erről? 600 halott. Ugye 3000-en haltak meg szeptember 11-én, az máig egy ilyen teljesen jogosan egy viszonyítási pont a történelemben, 600-an haltak meg Mogadisúban, szerintem senki nem tudja. Tehát a világ nagy részén nagyon nagy probléma a terrorizmus. Nyugat-Európa egyértelmű, tehát hogyha megnézzük a terrorista merényletek térképét, akkor Közép- és Kelet-Európa a zöld, Nyugat-Európa meg vörös. Ott van nagyobb terrorizmus, ahol nagyobb az a lakosság, amely hajlamosabb elkövetni a terrorizmust. Tehát nyilván nem csak iszlamista terror van, hiszen vannak nacionalista szervezetek, azért még valamilyen szinten létezik az IRA például, időnként vannak merényletek Észak-Írországban, léteznek más szervezetek is, de azért a nagy része ennek dzsihadista, iszlamista terror.
Demko Attila biztonságpolitikai szakértőt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet stratégiai jövők programvezetőjét hallották. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Szatmári Katalin nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.